Szeretettel köszöntjük a Neocon Podcast, a Concast hallgatóit. Majdnem azt mondtam, hogy a Neocon saját bejáratú podcastja, így szoktam beköszönni, csak elfelejtettem. Tehát a Neocon saját bejáratú podcastjének, a Concastnek hallgatóit. Üdvözlet mindenkinek a stúdióban. Hajdú Tíme a Neocon szerkesztője, Hende Olivér a Neocon szerkesztője, jó magam, Megyeri Jonatán vagyok a lap főszerkesztője. Hetekkel ezelőtt találkoztunk utoljára ebben a körben, remélem, hogy az olvasók továbbra is figyelemmel követték, ez alatt is figyelemmel követték a Neocont, különböző technikai okai voltak, hogy csak most találkozunk, de jobb később, mint soha, és egy csomó minden történt legalább, amiről érdemes beszélni. Annál is érdemes velünk tartani ma, mert fontos témákat pedzegetünk. Ugye, amikor itt ülünk október 27-én csütörtökön, néhány nap múlva például Izraelben választások lesznek, ami megint választások lesznek, ami nem annyira meglepő, mert az elmúlt 3,5 évben ez lesz az 5. alkalom, mikor az izraeli választók az urnák elé járulnak, hogy leadják voksukat. Szerintem kezdjük ezzel a témával. Szerintetek hogy áll a helyzet így öt nappal a választások előtt? Mindenkinek tele van a hócipője?
Hát Izrael egy jól működő demokrácia, annyi választást tartanak, amennyit nem szégyelnek. Hát benne van a pakliba, hogy lehet, hogy nem ez lesz az utolsó. Lehet, hogy 2023-ban megint választani kell. Ugye most erről jöttek ki felmérések, hogy a Netanyahu féle jobboldali blokk az 60 mandátum alá esett, és a Lapidék pedig megerősödtek. Úgyhogy...
De hát a 60... Bocsánat, mi?
Ja, nem mondja nyugodtan.
Nem, csak annyi, hogy ha 60 mandátum alá esett is, ugye itt követem a Netanyahu-nak a Facebook oldalát és a reklámokat, amiket nyomnak, ott azért már eleve azzal kampányol, hogy meglegyen a 61 mandátum, vagy hogy meglegyen a 64 mandátum. Tehát azért pengéjélen, tehát még a legambiciózusabb is a 64 mandátum. Ugye tudnak számolni, tudják, hogy az egyes pártok körülbelül mire számíthatnak. Persze lehetnek meglepetések. De eleve a várakozások ilyen szempontból nagyon, hogy mondjam, visszafogottak.
Nem... Hát igen, és napról napra változnak. Szóval hogy én is így most napi szinten követtem az eseményeket, és tényleg egyik nap még pont megvan, aztán pont nincs meg. Úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy jövő kedden mi lesz a végeredmény. De hát azt szerintem abban meg tudunk egyezni talán, hogy Izraelnek most az az érdeke, hogy fölálljon végre egy kormány, egy stabil kormány, mert az, ami most megy, egy olyan vészterhes időben, amiben most élünk, szerintem az senkinek nem érdekel, hogy még egy választás legyen. Úgyhogy én ott is el tudok képzelni, nem tudom nektek erről mi a véleményetek, de ott is el tudok képzelni, hogy lesznek akár átállás, mondjuk egy Gantz, hogyha kap egy visszautasíthatatlan ajánlatot.
Én azért gondolom, hogy azért nehéz a helyzet, mert ugye az izraeli politika úgy működik, az izraeli választási rendszer úgy működik, hogy 3,25%-os a bejutási küszöb, nagyon sok kis párt bejut, senki nem nyer abszolút többséget, bármint sima többséget sem, nem, hogy abszolút többséget, ugye arról a legnagyobb Likud párt jó esetben 34-35 mandátumra számíthat a 120 fős Knessetben, tehát partnerekre van szüksége ahhoz, hogy meglegyen a 61, koalíciós partnerek, hogy meglegyen a minimum 61 mandátum, tehát az egyszerű többséges mandátum. Azt gondolom egyébként, hogy ugye Lapidék, a Bennett-Lapid kormány 61 mandátummal indult neki az előző kormányciklusnak, vagy az előző kormánynak, és hát el is bukta ezt a többséget, ami miatt ugye a választások kiírásra kerültek. Én azt gondolom egyébként, hogy a Netanyahu, ha összeszed a Netanyahu féle blokk 61 mandátumot, akkor az egy stabilabb 61 mandátum lesz, mint a Bennett-Lapid féle 61 mandátum, ami egy, hogy szoktuk itt mondani Magyarországon, egy szivárvány koalícióból összetákolt 61 mandátum volt, tehát egy koalícióban ült a jobboldali Gantz, a jobboldali Lieberman, a középcentrista Lapiddal, a mondjuk radikálisabb jobboldali Bennettel, és a baloldali pártokkal, meg egy arab párttal. Tehát ott azt tényleg volt minden, és az egyetlen kohéziós erő, ugye az a Netanyahu féle gyűlölet volt azért. Netanyahu tényleg, hogy mondjam, szokták ezt mondani, hostage, fogva tartja az izraeli politikát. zseniális politikus, de tényleg fogva tartja. Ez a választás az ő szeméről szól konkrétan. És ez a választás is az ő, és az elmúlt választások is az ő szeméről szóltak konkrétan. Ha Netanyahu kilép fel, hagyna a politikai karrierjével, amit soha nem fog megtenni, vagy legalábbis most még nem, akkor minden bizonnyal föl tudná állni egy jobboldali kormány minden gond nélkül, egy jelentős többséggel bíró jobboldali kormány. Például ma jelent meg egy cikk, így október 27-én jelenik meg egy cikk a Neokonon a választási esélyekről, és ott megdöbbenve azt írtuk, hogy én megdöbbentem, amikor írtam, az utána nézve, hogy a munkapárt az egyik azon pártoknak lehetőbe se jut a parlamentbe. Az a munkapárt, amelyik a legnagyobb párt volt, messze a legnagyobb párt volt Izraelben az 50-es, 60-as években, még a 70-es években, és messze a legnagyobb párt. Lehetőbe se jut a parlamentbe. Tehát egy nagyon erős jobboldali fordulat van Izraelben, sőt arról is cikkeznek, hogy izraeli arabok szavaznak Likudra, vagy szavazhatnak Likudra, vagy szavaznak jobboldali pártra. Tehát nagyon, nagyon izgalmas a dinamika.
Igen, meg van egy nagyon érdekes, amit mondtál, van egy nagyon érdekes vonulata ennek, hogy Netanyahura van kihegyezve ez az egész választás, illetve az elmúlt egy év is ugye gyakorlatilag arról szólt, hogy Netanyahut hogyan tudnák távol tartani a hatalomtól. És ugye a választók, azok pedig most gondolok a Bennett féle Yamin a pártra, hogy megbüntették a politikusokat. Gyakorlatilag a Yamina is esélytelen, hogy
ő is most erről is azt mondják, hogy küszöb alatt lesz.
Hát küszöb alatt, de ugye, de hát amikor ő is azért jóval fölötte volt még egy évvel ezelőtt, elolvadtak a szavazóik.
De az Oliver, ezzel csodálkozunk. Tehát Yamina egy vallásos cionista párt, jobboldali cionista párt, a szavazók többsége úgy érezte, amikor Bennett koalíció lépett Lapiddal, az arab pártról még nem is beszélve, de egyáltalán Lapiddal, hogy tökéletesen elárulta a szavazóit. Tehát Bennett volt az, aki nem tudom, hallgatók emlékeznek rá, de az előző választás előtt pár héttel a televízióban nyilvánosan írásban, írásban foglalta, amikor mondta neki riporta, hogy koalícióról fog lépni Lapiddal, és mondja, hogy nem. És ezt mer írásban leírni, és akkor elővette egy papírt, és leírta, hogy vállalom, hogy nem fog koalícióról lépni Lapiddal, és aztán mégis ugye hosszú herce-hurca után ugyan, de koalícióról lépett. Most a Yamina párt, tehát a Bennettnek a volt pártja, ugye azért mondjuk, hogy a volt pártja, mert Bennett ugye még ott ül kormányfő helyettesként a mostani ügyvezető kormányban, de bejelentette, hogy visszavonul a politikától. Ayelet Shaked, egy nagyon ambiciózus politikus hölgy asszony vette át a párt vezetését, ő a második ember volt a pártban, jelenleg belügyminiszter egyébként ebben az ügyvezető kormányban, de ha Bennett maradt volna, lehet, hogy Yaminából még maradt volna valami, de így végképp kiveszett belőle minden. Úgyhogy az például nagyon könnyen előfordulhat, hogy Shaked maga még most az elkövetkező napokban látva, hogy lehet, hogy be se jut a pártja a parlamentbe, látja, hogy be se jut a pártja a parlamentbe, esetleg beáll a Likudba, vagy beáll a Likud mögé, az hozhat esetleg neki is, meg neki hozhat mandátumot a Likudnak, meg hozhat plusz széke.
Igen, ez nagyon érdekes ez a kérdés szerintem is, hogy ezek a kis pártok, ezek akkor is csak a pár mandátummal, de na, pont ezeken a pár mandátumokon fog múlni, ugye, majd ahogy föl tud állni a következő kormány, és az arabokról mondják azt, hogy nagyon alacsony részvételarány várható az arabok körében.
Ami szintén meglepő.
És hogy az több arab pártot is az a veszély fenyeget, hogy nem fogják tudni megugorni a küszöböt. Úgyhogy izgalmas egy hét van.
De ezzel nem fogják megugorni a küszöböt, viszont azok az arab pártok, amelyek viszont megugorják a küszöböt, ők lehet, hogy el fogják megint dönteni a választásokat. Lehet, hogy megint ők lesznek a mérlegnyelve a néhány mandátumukkal.
Nektek mi a véleményetek egyébként erről, hogy szerintetek a Netanyahu képes lenne koalícióra lépni a Rám párttal? Ugye most egyfolytában emiatt tekészte a kormányt.
Most egy mérések szerint lehet, hogy be se jut.
Há igen, de hát ugye ki tudja, hogy azért már sok mindent láttunk az izraeli politikával, de akkor ezt kizártnak tartjátok.
Hát szerintem fontos az a rész is, hogy a vallásos cionistáknak a megerősödése a jobb oldalon. Ugye az elmúlt időszakban az izraeli sajtó gyakorlatilag szinte teljesen erre fókuszál, hogy nem is az számít, hogy a Likud mennyi lesz, hanem hogy a vallásos cionista párt, meg ők mennyi szavazatot tudnak begyűjteni. És hát ugye a kérdés számomra, hogy ők a Likuddal, ha a szövetkezet, nyilván ugye együtt fognak kormányt alakítani, ha alakítanak kormányt, szerintem ők nem fognak a Rámmal, de ez csak az én. Azért nem biztos, hogy mernének lépni egy Bennettet a vallásos cionista párt. Tehát miután azért elég durva dolgokat mondtak ők maguk is.
Bennett megégette magát, ezt még ezt a Likud nem engedhetné meg magának.
Hát a Likudnak a szövetségesei nem engedhetik meg maguknak, szerintem. Nem tudom, tehát hogy
ez
ki
az,
tudja,
hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz, mert sokféle módja van annak, hogy az arab párttal legyen valami megállapodás. Tehát lehet kívülről támogatni egy kormány többség nélkül. Ugye így indult egyébként a Rám párt az előző kormánnyal, eddig egy ideig úgy volt. A Rám amúgy nagyon izgalmas szerintem, ő kijelentette, hogy ő akár a Likuddal is lépne egy kormány. Tehát őt köszöni szépen, de nem zavarja, vagy nem zavarná, érdekes dolog lenne. Netanyahu személye viszont izgalmas ebben a játékban, mert ő egy tényleg minden hájjal megkent, nagyon ravasz, nagyon számító politikus, tehát, és fantasztikus kommunikátor. Tehát még egy ilyenből is, egy ilyet is ki tudna, én kinézem belőle, hogyha egy ilyet behúzna, akkor ezt is, nem is mondom, hogy mindenkit meg tudna vele győzni, de sokakat meg tudna vele győzni, hogy hogyan tudná pacifikálni esetleg egy kormányában egy arab pártot, és jobb, ha bent van, mint hogyha kintről támad, jobb, ha mi belülről. Tehát, hogy el tudok képzelni olyan kommunikációs trükköket, manővereket, amivel még ebből is ki tudná magyarázni magát.
El tudod képzelni,
de azt nem tudom elképzelni, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, nem akarok udvariatlan lenni, azt viszont nem tudom elképzelni, hogy egy Itamar Ben-Gvir és Bezalel Smotrich alkotta vallásos cionista párt, ezt lenyelném még nagy adag szódával sem.
Pontosan ez az, amire gondolok, hogy csak úgy tudom elképzelni, hogyha nem a jobb oldaliakkal alakít kormányt, viszont így az elmúlt évek alapján nem valószínű, hogy még egyszer megpróbálkozunk vele a center, nem tudom. De annyira kiszámíthatatlan az izraeli politika, igazad van, hogy tulajdonképpen bármi megtörténhet, úgyhogy
és ez említettük, ugye a Ben-Gvirt, ugye neki is a személye annyira megosztó, hogy már külföldről érkeznek, már előre.
Mert az Fehérház szólt, hogy a Netanyahunak, hogy nagyon nem szeretné látni.
Hát nem csak a Fehérház, hanem az Egyesült Arab Emírségek jelezte, hogy nem nagyon szeretnék így a kormányban látni, és azt mondom, ez tök érdekes, hogy még nem is volt választás, de már persona non grata.
De azt feltűnt nektek, nem tudom, hogy láttátok ezeket a legújabb kutatásokat, hogy Ben-Gvir, akinek a támogatottsága 1% alatt volt, pár hónappal ezelőtt, ő most úgy tűnik, hogy most ő átvette ezt a vallásos cionista pártnak, ami az úgy hívják, hogy vallásos cionizmus és az OCMA párt által alkotott, két kis mini párt által alkotott szövetséget. Ez most akár a harmadik legnagyobb párt is lehet a mostani választások után. Tehát Likud, Yesh Atid, tehát Netanyahu féle Likud, Lapid féle Yesh Atid, és a harmadik lehet ez a párt, ami be se jutott, ami nincs ott, ami nem egy létező valami, ami azért azt mutatja, hogy a vallásos cionisták, mondjuk a Bennettből kiábrándultak, vagy a Netanyahut túlságosan ravasznak, számítónak, és éppen emiatt megbízhatatlannak, mármint a jobboldali politikáját megbízhatatlannak tartók, azt mondják, hogy nem kockáztatunk, hanem rámegyünk a tuti politikánkat képviselőkre. Szóval Ben-Gvir csillaga az most éppen szárnyalóban van, és ugye ezek a koalíciós tárgyalások Izraelben úgy működnek, hogy akitől függ egy majdani kormány léte vagy nem léte, annak olyan adói vannak a kézben, hogy bármit követelhet, bármit
kérhet. Minisztériumokat.
Miniszteri tárcát, ilyen vagy olyan politikának, vagy politikai agendának a létrehozását, ugye itt ezek sakban tartják, vagy túszként tartják a kormányalkotó főpártot általában a tárgyalásokban, hogy miket követel. Ezért is tartják ugye a jobboldaliak nagyon veszélyesnek egy arab pártot, aki ha ő a mérleg nyelv, akkor nagyon nagy árat kérhet ezért, és fordítva a baloldal nagyon veszélyesnek tartja például az ilyen típusú héjákat, mint amilyen Ben-Gvir.
Hát egy szóratlanit érdemes megemlíteni, ugye a Naftali Bennettéket, hogy ők azt hiszem 7 mandátummal lett ugye ő miniszterelnök. Hogy, szóval, hogy ez is teljesen abszurd, hogy...
Az
hogy,
egy pont ilyen művelet volt.
Ugye ő királycsinálóból lett király. És, de egyébként még a Ben-Gvirnek a személye, meg az ő csillagának a fölemelkedése, szerintem valamennyire ez ilyen a média által gerjesztett ilyen haboknak köszönhető, mert hát igen, és hogy mindenki látja a képeket, hogy nem tudom, ahol...
Templomhegyre,
pisztolyan rohangál, meg nem tudom mi, és hogy erre ugye hatalmas, ezt felkapja a média, erre egy nagy figyelm irányul, itt van egy ilyen radikális tag, és akik leghangosabban károgják, hogy úristen, ez az ember mit csinál itt, azok csinálnak neki a legjobb reklámot.
Hát például a Hamas, aki ugye Gázában rituálisan kivégezte Ben-Gvirt egy papírbábúval, és ezt is minden mi is lehoztuk. Tehát, hogy ez is egy jófajta reklám neki, hogy tessék.
Na, mert ő egy kemény gyerek, tehát, hogy ugye Netanyahu. Még egyszer, a ravasság és a nagyon nem tudom, ügyes manőverezés, az nagyon sokszor már azt mondják az emberek, hogy ez nekünk nem jó, mert megbízhatatlan. Nem tudjuk, hogy mit kapunk tőle, mert a végén képes beáldozni. Ugye Netanyahunak azért tegyük hozzá, hogy függ attól, hogy most nem sikerül miniszterelnök legyen, akkor azt gondolom, én személy szerint azt gondolom, erre nagy értékű fogadásokat tennék, hogy akkor viszont tényleg vége van a politikai karrierjének. Úgyhogy ezt most másodszorra nem sikerül neki.
Hát lehet, hogy te így gondolod, de lehet, hogy ezt másképp gondolja.
Aha, lehet.
Hát, hogy lehet, hogy ezt gondoljuk.
Fogadhatunk egyet.
Jó. Benne vagyok.
Na, mert hát azért még egy...
Jogi ügyei miatt
neki rendkívül fontos meg, az, hogy miniszterelnök.
Meg hát én pont ugye most beszélgettem egy izraeli szakértővel, és ő azt mondta, hogy nem hiszi, hogy ezt szeretné Netanyahu az örökségének.
Hogy ezzel menjen nyugdíjba.
Hogy a jogi problémái meg, hanem miniszterelnökként akarna.
Igen, és azt gondolom, ez fontos neki. Miniszterelnökként, és a zsebében, tehát az ő terve szerintem, ez persze guesswork, de én azt gondolom, hogy az ő terve az, hogy miniszterelnökként a zsebében még legalább 2 arab országgal kötött Ábrahám egyezménnyel, mondjuk Szaúd-Arábiával például kötött Ábrahám egyezménnyel a zsebében, meg egy jó libanoni tengeri tengeri határ megállapodással, és egy felfelé ívelő izraeli gazdaság. Mondjuk a felfelé íveléssel nincsen gond, hanem az megélhetési, tehát az árak csökkenését megakadályozó gazdasággal menjen ő, az legyen az ő örökség.
Igen, most volt pont is egy ilyen felmérés, hogy gyakorlatilag a megkérdezetteknek talán 46%-a mondta azt, hogy az ilyen megélhetési kérdések dominálnak, amikor majd dönteni kell az ő választásukban. Úgyhogy érdekes, hogy...
Izraelben mindig nagyon fontos, jellemző nagyon fontos a külpolitika. Sokkal fontosabb, mint bármelyik másik országban szinte a világon, mert Izrael konkrét léte van fenyegetve a külpolitika által. Tehát ugye egy olyan ország, ahol most nem akarom alábecsülni, vagy degradálni a saját problémáinkat itt ebben a kis hazában, de ugye amikor arról van szó, hogy akkor most nem tudom, az adó az ennyi százalék legyen, vagy amennyi százalék, vagy a béremelés az ennyi legyen, vagy amennyi százalék, ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, de Izraelben konkrétan egy rossz kormányon akár az állam léte is múlhat drámai esetben, tehát külpolitika az nagyon fontos, de idén talán jobban, mint eddig korábban, a gazdasági kérdések azok nagyon-nagyon fontosak lesznek. Tehát egy olyan világválság közepén vagyunk, ami már Izraelt is érinti dacára, hogy Izrael a legkevésbé van érintve szinte a világon országai közül, és felfelé ívelő gazdasága van. De nagyon növekszik a populáció, borzasztóan mennek föl az árak, minden nagyon drága, megélhetési nehézségek. Gazdasági kérdések azok megint fontosak. Ebben a Netanyahu nagyon jó, ebben ő erős. Pénzügyminiszter volt annó, és ő volt az, aki szinte egy szemében tette rendbe az izraeli gazdaságot, és állított egy olyan növekvő pályára, ami elvitte egy mezőgazdasági országból egy startup high-tech országgá, Izraelt, ez megreformálta, ugye kinyitotta a gazdaságot, megreformálta a költségvetést, meg fontos reformokat hozott, amiknek a gyümölcseit még ma is esszük. Menjünk viszont, ha már izraeli külpolitika, meg egyáltalán külpolitika, akkor evezzünk, ha megengeditek, egy másik téma irányába, és ez pedig az iráni helyzet. Iránról megint nagyon sok mindent hallani. Most bedobok egy-két témát, aztán kiválasztjátok, hogy mi az, ami szerintetek leginkább foglalkoztathatja a hallgatókat. Az egyik, amiről ugye lehet hallani, talán most kevesebb szó esik róla, néhány héttel ezelőtt még ott lebegett a levegőben az attól való, mi attól félünk, sokak annak örülnének, hogyha alá lenne írva ez a JCPOA, az átfogó cselekvési terv új verziója, és néhány héttel ezelőtt még a Neokon is arról számolt be, mi is arról számoltunk be, hogy napokon belül úgy tűnik, hogy megállapodnak nagy nehezen az amerikaiak és az irániak. És aztán jött, történt valami, amire talán nem számított senki, vagy legalábbis hírolvasóként biztos nem, hogy elkezdett Irán nagyon... Ugye az a deal, az veszélyes lett volna, erről már sokat beszéltünk, de feltűntek iráni drónok Oroszországban, vagy pontosabban Ukrajnában, az orosz hadsereg által, hát gondolom először Oroszországban. Majd ti mindjárt elmondod, hogy miért mosolyogsz.
Nem.
Oké. Okay. Hogy bekerültek iráni fegyverek, tehát elég egyoldalúvá vált a Irán állásfoglalása, ami ezt az ukrán-orosz konfliktust, vagy orosz-ukrán konfliktust illeti. Ez nagyon komoly kihatással van erre a potenciális JCPOA-re, erre az iráni atomalkú megállapodásra. Miközben egyébként jöttek ki olyan hírek a NAU-től, a Nemzeti Atomenergia Ügynökségtől, hogy bizonyítékokat találtak arra, hogy bőven vannak más nukleáris tevékenységek Iránban, mint amikről eddig beszámoltak ők és jelentést adtak. Tehát ugye ezek vetették vissza. Mi történik valafelé?
Hát ha jól tudom, akkor a Jake Sullivan, az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, ő nyilatkozott ezekről a tárgyalásoknak a megrekedéséről, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag amikor már nagyon közel jártak az aláírásához a megállapodásnak, akkor az irániak elkezdtek olyan témákat, meg olyan követelésekkel előállni, ami abszolút nem volt a témába illő. Nem részletezte, hogy ezek mik voltak, de azt mondta, hogy olyan követelések voltak, amik amikor már ott volt az utolsó, letárgyaltak mindent.
Szinte a pénztártóval távozás.
Kérem a menedzsert, igen, körülbelül ez a tárgyalási technika egyébként az irániaknak már nagyon régóta, hogy ők eljátszak, mint hogyha ők nem sietnének, ők ráérnek, és akkor bedobnak mindig megegyeznek valami dologba a nyugatiakkal, és akkor bedobnak még egy témát, hogy akkor
kicsit. De ez miért, bocsánat, erről is. Ez a közel-keleti alkú...
Nem akar. Tehát, hogy ez,
vagy csak húzza az időt.
Vagy lehet, nem is akarnak.
Kihasználták azt, hogy az amerikaiak úgy ültek az asztalhoz, hogy már eleve kikötötték, hogy mi ezt mind meg fogjuk nektek adni. És hát egyértelműen Amerika az erősebb fél, tehát teljesen abszurd ez a felállás, hogy itt Irán
követelőzik,
meg meghatározza, hogy mit akar. De mutatja is, hogy őket nem kimondottan érdekli ez a alkú, tehát hogy kibírják nélküle.
Irán már ugye...
De bocsánat, még egyszer, ez egy kulturális kérdés is egyébként, abban a tekintetben, hogy ugye azt szokták mondani, hogyha nem alkuszol egy közel-keleti kereskedővel, hanem mennyibe kerül ez a, nem tudom, szőnyeg, azt mondja, hogy 100, akkor és te azt mondod, hogy jó, és kifizeted, akkor ő csalódott.
Szerintem bizalmatlanság van emögött egyrészt, csak fontos beleélni magunkat az irániak helyzetébe, hogy pontosan elég vadul hangzik, hogy beleélni magunkat az iszlamista iráni köztársaság vezetőjének a fejébe, de hogy ők azt látják, hogy kötöttek egy megállapodást a nyugattal, ez az eredeti atommegállapodás, és akkor jött egy ilyen Trump nevű fickó, aki azt mondta, hogy hát hello, ezt most felejtsük el. Akkor ezt a Trump nevű fickó eltűnt, és akkor azt látják, hogy 2024-ben, két év múlva újra van esélye arra, hogy ő fog visszatérni. Most akkor minek kössünk egy olyan megállapodást, amit két év múlva megint úgymond föl fognak rúgni, és hogy szerintem ezért se sietik el a dolgot, mert 40 éve szankcionálva van Irán. És ők már megtanultak ezzel együtt élni, brutálisan visszafogja az iráni gazdaságnak a növekedését, és tényleg nagyon-nagyon komoly gazdasági problémák vannak, rendszer szintű gazdasági problémák vannak Iránban, de vannak más játékosok is, akikhez tudnak fordulni. Ezek közül az egyik volt ugye Kína, amivel az utóbbi években...
De az olajukat eladják, azért van rá...
Igen, megpróbálják, de azért nyilván nyugati segítsége az is jobban menne a nyugati technológiák segítségével, illetve a piacok nak is jót tenne, nagyobb piacot jelentenek a nyugatiak, de ő ezt a párja állam szerepet, ezt szerintem ők teljesen magukévá tették, és most a legnagyobb nemzetközi párjával, Oroszországgal álltak össze még inkább. Hát,
párja unió.
Hát igen, gyakorlatilag ez egy találó elnevezés. És hát ugye a részletek azok meg hát szerintem júliusban, vagy hát a nyár közepén.
Meg hát az idő nekik dolgozik, nem? Tehát miközben zajlik ez az egész, a közben ő fejleszti, meg dusítja
az más rá. Más szempont. Ők szeretnének atomhatalom lenni. Tehát, hogy ennyi. Tehát, hogy ez, ha hosszú távon nézik, amit mondtál te is, akkor egyszerűen nem számít ez az alku nekik. Az a lényeg, hogy majd egyszer eljussanak arra a pontra, hogy lesz atomfegyverük. És hogyha valaki ezzel a gondolkodással áll hozzá, akkor most nyugodtan lehet húzni az időt. Eddig is kivírták. Csak ez egy színjáték,
az ő szempont, ő részükről.
Én szerintem...
Hogyha azt mondják, hogy végülis, ha megkapjuk mindent, amit kérünk, akkor miért ne?
Én szerintem az irániaknak sokkal jobban megéri, hogyha lebegtetik ezt az egész témát. És úgymond ez a ugye minden nukleáris zsarolásnak akkor van értelme, vagy addig van ezeknek ereje, úgymond a fenyegetésnek, meg a zsarolásnak, amíg be nem következik. És hogy amint abban a pillanatban, hogy Irán atombombához jutna, egy csomó előnyt élvezne ebből kifolyólag, hogy megnőne ugye az általa jelentett fenyegetés, viszont a tárgyalási helyzete az romlana a nyugattal, mert már nincs miről akkor tárgyalni. És
igen, szerintem, tehát valamilyen tekintetben nagyobb
szerintem jelenleg az irániaknak az a legjobb, és ez most csak az én véleményem, hogy ott legyenek a peremén az atombomba elkészítésének, és akkor amikor szükségük van rá, akkor mit tudom én, pár hét alatt vagy pár hónap alatt össze tudják dobni, de amíg nincs szükségük rá, addig megpróbálják a maximumot kihozni.
Adóként használni
a nyugattal szemben. És szerintem ez volt a Bidenéknek a egyik legnagyobb hibája, hogy letolt gatyával mentek tárgyalni az irániakhoz, és hogy ők az amerikaiak akarták ezt a megállapodást.
Nagyon látszott rajtuk, hogy nekik ez most muszáj külpolitikailag.
Igen, és közben megjött ez az ukrán dolog, ez mindent felülírt.
Igen, tehát meg eleve ugye közben egy még radikálisabb iráni vezető került oda, azért ez is számít. Annak meg ez így tökre jó, hogy ő így menő fiúnak tűnik, tehát hogy ő osztja itt a kártyákat, nem pedig a világ vezető hatalma. De szerintem érdekes ez a drón ügylet, hogy erről beszélhetnénk. Ezt akartam,
beszéljünk egy kicsit erről a drónüzletről. Az azért is izgalmas, sok minden szempontból izgalmas, de azért is nagyon izgalmas, mert még az Európai Unió, aki egyébként Amerikánál még jobban szeretné ezt az iráni egyezményt, sőt olyannyira, hogy ő igazából ki se lépett ebből soha, formálisan legalábbis biztos nem, még az Európai Uniós szankciót vezetett be most, az elmúlt egy hétben talán Irán ellen, pont a drónügyletek miatt, tehát az ukrajnai drónügyletek miatt. Tehát ezzel is meg távolabb került a...
Illetve még itt, mielőtt belemegyünk a drón kérdésbe, szerintem ugye egy rövid kitérőt szerintem érdemes tenni a tüntetésekről.
Igen.
Ami gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor 40 napja volt, most volt az évfordulója a Mahsa Amininek a meggyilkolásának, és... Hát nem csillapodnak a tüntetések. Nagyon-nagyon érdekes látni szerintem, hogy itt a nyugati médiában, mainstream médiában nincs. Ez egy normális időszakban, ez vezető sztori lenne.
Egy idő után elfáradnak a hírek.
Hát igen, de hogy már gyakorlatilag szerintem egy 2009-ben voltak utoljára ilyen jellegű tüntetések, és hogy hát azért a nyugati politikusoknak is azért nem néznek ki túl jól, hogyha miközben tucat számra ölik a tüntetőket Iránba, megtárgyalgatunk velük valamiről. És ez pont Európában ugye különösen nagy hangsúlyt fektetnek az európai politikusok erre az emberi jogokra, és ezt, hogy ezeket külföldön is hangoztatni kell, és hogy ezek ki kell állni, meg stb. És
hogy felmerül az a kérdés, hogy ha ezt itt a Konkes stúdiójában milyen jól látjuk ez a nagyon nem túl bonyolult képletet, hogy ebben nem lehet bízni ebben az iráni, nem az iráni népben, az iráni vezetésben, és az ő szándékaikban, és az ő abban, hogy ő kimutatja a fogafehérjét, amikor egy ilyen tüntetés hullám elindul, hogy hogyan kezeli ezt, és hogy egyáltalán mi robbantotta ki. Ez a bele se gondol a nyugati világ abba, hogy milyen abszurd dolog amiért ez a nő az életét kellett, hogy feláldozza, vagy hogy meg kellett halljon egy fejkendő nem megfelelő viseletéért. Tehát, hogy egyáltalán egy ilyen országról beszélünk, ahol ilyesmi megtörténhet, ezzel akar a nyugat békét kötni, és ezt akarja a nyugat ellátni irgalmatlan mennyiségű pénzzel. Az atomtól függetlenül.
Igen, amiből aztán hát ugye tudják terrorizálni az egész Közel-Keletet.
Egy teljes abszurd.
Hát most meg ugye az olaj miatt szerintem okay, most szankcionálták Iránt, de nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ne akarjon Európa továbbra is üzletelni Iránnal. Tehát, hogy mi az a határ?
Azért nagyon izgalmas a dolog, mert ugye itt van Oroszország, és nem akarok párhuzam, ott van Irán és Oroszország között, semmilyen módon. De hát mégiscsak ugye morális dilemma, ugye itt is morális, tehát rugózik Európa az Oroszországgal kapcsolatos morális dilemmákon, hogy vegyünk-e olajat egy olyan országtól, amely megtámadta a kisebb, gyengébb szomszédországot, full elítélhető módszerekkel, stb. Tehát itt valahol megjelenik egyfajta morális nem tudom, cél. Iránnal viszont egy olyan országgal, amely tizedeli az állampolgárait, minden gond nélkül, ugye drákói törvények vannak érvényben az országban, sok esetben, sok tekintetben. Egy ilyen országa minden gond nélkül, nem csak, hogy az olajukat vennénk, hanem békét kötnénk velük, hagyjunk egy kicsit atomozzanak, ellátjuk irgalmatlan mennyiségű pénzzel.
Hát szerintem is ez egy nagyon érdekes dilemma, illetve az, hogy a nyugat mit tud csinálni. Szóval, hogyha ő most belefolyna ezekbe a tüntetésekbe, és valami támogatást nyújtana ezeknek a tüntetőknek, akkor ugye az megint nem néznek jól, mert akkor megint az a visszatérnénk oda, ahol ami volt az Irak, meg ezek az örökké tartó háborúk, hogy gyakorlatilag megint ugye ez a, és ezt nagyon jó ki tudnák használni a nyugatnak az ellenségei, hogy a nyugatnak a keze már megint benne van, már megint ügyködnek valamit, meg stb. Szerintem a Közel-Keletnek és a világnak is szüksége van egy demokratikus Iránra, viszont ezt mi akarhatjuk, de nem fogjuk tudni megvalósítani kívülről. Ezt az irániaknak maguknak kell kiküzdeni, és szerintem ezeket a mostani tüntetéseket, tehát, ha reálisan akarjuk látni, akkor szerintem le fogják verni őket.
Ezt akartam kérdezni, hogy te arra láttok esélyt, vagy jártatokba, keltetek be, olvastatok olyan szakértőt, aki komoly esélyt lát arra, hogy drasztikus változást lehessen elérni az iráni vezetésben az ilyen ez vagy ehhez hasonló tüntetésektől?
Hát én legutóbb ugye a Tim Marshall-lal csináltam interjút, és beszélgettünk Iránról, akkor kezdődtek a tüntetések, és ő is ezt mondta, hogy minden egyes alkalommal, amikor kirobban egy ilyen tüntetés, akkor reménykedünk, mert hirtelen az ellenzéket látjuk, de nagyon erős az iszlamista rezsim támogatottsága Iránba. Tehát, hogy a lakosságnak egy jelentős része támogatja a fennálló rendszert, és hát így nagyon nehéz. Tehát nagyon van egy nagyon, és mindig is volt egy nagyon erős ellenállás, tehát, hogy a forradalom óta egy jelentős iráni ellenállás volt. Amennyire én látom, legalábbis a szakértők nem látnak erre jelenleg esélyt. Túl erős, és ugye most is belelőttek a tömegbe, tehát hogy keményen fellépnek. Tehát ők nem... nem riadnak vissza.
Ha a rezsim túlélése a cél, vagy a tét, akkor gyakorlatilag minden eszköze megengedett. És hát én egy nagyon érdekes statisztikát láttam erről, hogy talán a 2010 óta történt ilyen demokráciát, a demokratikus változásokat sürgető tüntetések világszerte, azoknak talán az egy hatoda érte el a céljait. Hm. Venezuelától kezdve szerte az egész világon.
Mondjátok, belorusz tüntetésekre, igen. Azt hiszem 2020-ba?
20 vagy 21 tájékán, igen. Hm. És jött is, ugye mindenki nagy változást várt, de hogy a valóság az, hogy már ezeknek a rezsimeknek a biztonsági erői olyan eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel hatékonyan tudják leverni a tüntetéseket. És most is nekik nem jelent gondot az, hogy százszámra börtönözzenek be ellenzéki aktivistákat, vagy vezetőket. Igazából, meg hát ezek után, ugye fontos, Raisi, amikor megválasztották, hát ugye ő arról volt híres, ez volt a neve, hogy Teherán
természárosa.
Ő így kezdte az egész iráni pályafutását, ott Iránban a politikai, vagy nem tudom, milyen pályafutásának nevezzük ezt, hogy tudom, 400 vagy mennyi embernek a... Szóval, hogy akkor mit várunk, és hogy ha ő ezt megtette fiatalon a pályának elején, akkor most egy 60 évesen teljhatalommal, akkor ő majd meglágyult öregem. Nem. Ő azt csinálja, amihez ért. Igen, és ez a tragédia, szerintem az egész iráni tüntetéseknek. Viszont a drónügyre szerintem akkor térjünk rá. Igen. Mert az egy nagyon érdekes dolog. Ugye azt látjuk, hogy már 8-9 hónapja tart az ukrajnai háború, és hogy Oroszország elkezdte felélni az ilyen precíziós fegyvereinek egy jelentős részét, és ezért szükség keletkezett olyan fegyverekre, amikkel ők nem rendelkeznek, viszont az iráni arzenálban ezek megvannak. És a nyár közepén voltak erről az első hírek, ugye a Washington Post jelentette, hogy beszélgettek ilyen amerikai hírszerzőkkel, akik megerősítették, hogy itt bizony egy nagyon komoly orosz-iráni deal van készülőben, akkor még csak kiképzés történt, ami azóta is zajlik, és eltérő számokat láttam, de ilyen 2000-2700 körülire teszik azoknak az iráni kamikaze drónoknak a számát, amelyeket az oroszok berendeltek, és hát ugye szépen megcsinálták ennek a körítését, hogy igazából ezek orosz drónok, szóval átfestették a Lajstrom számokat, meg ilyeneket, de szóval mindenki tudja, hogy ezeknek mi a származási helye. És főleg az utóbbi egy hónapban jelentek meg az ukrajnai harctéren.
Sőt, és ugye az a vád is éri Iránt is, Oroszországot is, hogy ezekkel a drónokat, a civil lakosokat.
Civil lakosokat, de hogy ez
meg a dróncsapások.
Ez valamennyire abból ered, hogy ezek nem annyira pontos drónok, ugye ez az iráni drónprogram, az említettük már az Irán elleni szankciókat, amik már igen. 79 óta érvényben vannak. Ebből kifolyólag ők nem tudnak hozzáférni azokhoz a csúcs technológiákhoz, ami mások előtt nyitva állnak, ezért ők gyakorlatilag ilyen sufni tuningba lezuhant izraeli és amerikai drónokból rakták össze a saját drónjaikat, szóval így visszafejtették azt, hogy most milyen mérnöki megoldások lehettek, és ők ebből útján nyitották a saját drónprogramukat, és ezek nagyon olcsó drónok, és ők ezt le tudják gyártani otthon.
Nagy mennyiségben,
és itt tényleg ezen van a hangsúly, hogy az oroszoknak most erre van szükség, hogy olcsó és nagy mennyiségű drónok legyen a kezükbe, és ezzel gyakorlatilag ki tudják fárasztani az ukránoknak a légvédelmét is, mert akár többszörös árba kerül az a légvédelmi rakét, amivel lelövik ezt a kis 10-20 ezer dolláros drónt, ami egyébként emellett tud komoly károkat is okozni az ukránoknak, és ugye itt a két dolgot fontos megemlíteni. Egyrészt az a orosz stratégiának a megváltozása, hogy most már a ukrán kritikus infrastruktúrát támadják, és ezekhez nagy számban alkalmazzák ezeket a drónokat. A civil áldozatok azok nagyrészt abból erednek, hogy ezek nem olyan pontos drónok, meg hát azért szerintem az oroszok annyira nem is figyelik most már itt, tényleg már 9 hónapja tart ez a véres konfliktus, és már nem is nézik annyira, hogy most hol a civil áldozat, vagy hol nem civil áldozat, ez most már egy, szerintem ez egy olyan szakaszában van ez az egész háború, hogy ez már sajnos a részükről ez már rég nem kérdés.
Hát meg fontos szerintem az izraeli szempont, hogy amikor feltűntek ezek az izraeli drónok, iráni drónok, akkor azért az izraeli politikusok is, hát egyrészt ugye az Izrael fontos információkat is szolgáltat Ukrajnának ezekről a drónokról, másrészt azért ugye Izraelnek eléggé, amit talán Netanyahu is említett nemrég egy interjújában, hogy úgymond Irán használhatná ezeket Izrael ellen is, és ez azért megváltoztatta az izraeli politikusok nézőpontját, akik ugye próbálnak nagyon óvatosan hozzáállni a háborúhoz. És itt azért ez ebben a kérdésben azért már nehéz semlegesnek lenniük.
Meg ez egy nagyon pragmatikus...
Megváltoztathatja? Ti szerinted, bocsáss meg, Oliver, hogy ezt megváltoztathatja az izraeli politikát?
Hát én arra mutatnék rá, hogy ugye Netanyahu elkezdte azt nyilatkozni az amerikai sajtónak. Persze kérdés, hogy ezt be is teljesíteni, hogy esetleg Izrael megváltoztatja azt az eddig nagyon határozott hozzáállását, hogy támadó fegyvereket, meg úgy általában fegyvert nem szeretne adni Ukrajnának, ugye az oroszoknak a szíriai szerepvállalása meg a velük való koordináció miatt. Egyelőre nagyon arra utalnak, hogy nem is fogja ezt Izrael a drónok miatt sem megváltoztatni, de érdekes, hogy Netanyahu már bedobta. Szóba került, igen. Netanyahu már bedobta, hogy ő esetleg megváltoztatja ezt.
Ez annak a függvénye, hogy az oroszok nagyon sok légvédelmi eszközt és a csapataik egy részét is már kivonták Szíriából. És ugye ezzel tartották sakkban Izraelt. Izraelnek a cselekvési képességét ezzel tudták korlátozni a szíriai égbolt felett. Viszont, hogy ha csökken a nyomás Szíriában, akkor Izrael sokkal nyíltabban tud Ukrajna oldalára állni, kevesebbet kockáztat ezzel. És hát már megkezdődött ennek egyébként pont tegnapi nap során, jelentette az ukrán elnök iroda, hogy a már ott a terepen gyakorlatban is ezek az izraeli hírszerzési együttműködés az már megkezdődött az ukránok és az izraeliek között, illetve egy ilyen előrejelző rendszert adnak most az izraeliek, illetve építenek ki Ukrajnában, hogy előre tudják jelezni ezeket az orosz csapásokat az ukránok. Még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy az irániaknak ez a legjobb terep, hogy kipróbálják ezeket a fegyvereiket. És ezért az izraelieknek is érdeke az, hogy ők ilyen nagy számban tapasztalatot szerezzenek ezzel kapcsolatban. Ugye az izraelieknek már egy jó pár év egy ilyen csendes háború zajlik Irán és Izrael között. Talán írtunk is erről, hogy már nem egyszer volt olyan, hogy iráni drónok vettek célba Izraelt, és így Irak, meg Jordánia, meg ilyen helyek fölött lőtték le őket, és nem egyszer az izraeliek, amerikaiak, de olyan is volt például, hogy berepült Izraelbe, és visszatért Iránba az egyik ilyen megfigyelő drón. Szóval...
Ez hasznos lehet.
Igen.
Izrael számára, hogy
meg szerintem valamennyire úgymond presztízs kérdés is, hogy ott folytatódik ez az iráni-izraeli konfliktus egy másik terepen, más szereplőkkel, most éppen az ukránok és az oroszok, nagyon-nagyon fura helyzet, és nem gondolom, vagy bármelyikünk gondolt volna erre, hogy ennek ilyen olvasata lesz, de hát ezeknek a konfliktusoknak ilyen a természete, úgymond, hogy ezt szívjuk, úgyhogy ilyen proxy háborúk, erre még konkrétan nem beszélhetünk, de szerintem, hogyha lemennek a választások, és ha Netanyahu komolyan gondolja, nem gondolja komolyan, szerintem mindenképp sokkal nagyobb támogatásra számíthat Ukrajna-Izrael részéről.
Egy témát szeretnék még veletek átbeszélni ma, és ez pedig békésebb vizekre vezve, amely ki tudja, legalábbis ami fegyverekkel, konkrét fegyverekkel való harcot illeti békésebb vizekre az Egyesült Államokban, e hónapban, az novemberben félidős választások lesznek. Ugye mindkét házban újra választják a tagok többségét. Mi, hogy néz ki ez a...
Nem így néz ki. Azt hiszem, a pontos szám most így hirtelen.
A képviselő aznak az egészet, és
azt
akkor...
az egészet, igen, az két évente van, a szenátusnak viszont csak az egyharmadát.
Illetve lesznek kormányzó választások
igen.
is.
Mi a tétje ezeknek a félidős választásoknak? Kevés szó esik, sajnálhatja, aki nem neokont olvassa és máshonnan tájékozódik, mert nálunk azért esik több szó erről. Mi a tétje ezeknek a választásoknak?
Hát először is mindig ugye Bidennek ez lesz az első választása, mióta megválasztották. Egyfajta, ez mindig referendum a megválasztott elnökkel kapcsolatban.
Támogatottság vagy elutasítás?
Pontosan, ugye jelenleg, most mit előttem van, 41%-os támogatottsága van Bidennek, ugye lement nyár közepén 38%-ra, úgyhogy most egy picit feljebb van.
Ami mélyebb, mint a Trumpé volt hasonló időszakban.
Hát ugye Trump, az a különbség, hogy Trump eleve nagyon alacsonyról indult,
világos,
és azért stabilan maradt azon az alacsonyon, viszont Biden azért magasabbról, hát 53%-ról indult. Tehát először is a Bidenről egy referendum, másodszor ugye, ami így még tét, hogyha elveszti bármelyik házat, gyakorlatilag azzal a kormányzó képessége a demokrata pártnak ugye jelentősen lecsökken. Jelenleg úgy tűnik, ugye ilyenkor nagyon nehéz, az utolsó hetekben vagyunk. Vannak itt nagyon sok verseny van, ami nagyon közel van, ezért így nagyon nehéz belőni. De a felmérések jelenleg azt mutatják, hogy a képviselőház, tehát a nagyobb, az valószínűleg... átállhat republikánusra.
De a szenátus marad.
A szenátus viszont egyelőre úgy tűnik, hogy marad, de nagyon közel van, tehát hogy nehéz eldönteni, hogy mi lesz. Az is lehet akár a jelenlegi állás szerint akár mind a kettő átmehet republikánusra.
Ami bocsánat, a hallgató kedvéért csak, hogy értsék a kevésbé járatosok ebben a politikai millióban, hogy ez azt is jelenti egyben, hogyha republikánus kézbe kerül mindkét ház, republikánus többségbe kerül mindkét ház, akkor a kormány fontos intézkedéseket, sarkalatos törvényeket nem fog tudni hozni olyan egyszerűen. Nem mondom, hogy nem tud egyáltalán, mert republikánusok is szavazhatnak demokrata törvényre, és ilyen szokott lenni, megfordítva, de jelentősen lecsökken a kormány kormányzó ereje, és akár meg is bénulhat, és átmehet egy szinte teljesen rendeleti kormányzásba, ami sajnos egyre gyakoribb az Egyesült Államokban.
Obama és Trump.
Sőt, már előtt korábban is elkezdte volna Bush, de főként Obama volt erről nagyon írás, aztán Trump is folytatta egyébként.
Hát ezzel vissza is lehet csatlakozni ugye a beszélgetésünk elejéhez, hogy az iráni tárgyalást is, ugye, ha jól tudom, akkor ugye nem tudta elfogadtatni, hanem azt is ilyen elnöki rendelet, és ugye ezért tudott a Trump ugye pikpak kilépni
belőle. Ez egy kvázi politikai kiskapu az elnök részé.
Igen, de hogyha meg egy más elnököt választanak, hogy akkor ez a kiskapu az bezáródik, és akkor...
Megy vissza.
Igen. Hát ugye a szenátusban azt mondják, hogy három állam lesz, ahol el fog dőlni. Ez ugye Georgia, Nevada és Pennsylvania. És ebből azt mondják, hogy ha amelyik párt ebből kettőt megnyer, ebből a két államból, az azért lesz a szenátusi többség.
Érdemes Pennsylvania-t
figyelni. Az előző választáson is, a 20-as elnökválasztáson is fontos szerepet játszott.
Igen.
Ez mindig egy ilyen csatatér állam.
Pennsylvania azért nagyon érdekes, mert azt érdemes is figyelni, mert talán az a legizgalmasabb verseny, ugyanis egy rendkívül két nagyon rossz jelölt van.
Na jó.
Tehát, hogy egyrészt van egy republikánusoknak van a Dr. Oz, aki talán Oprah Winfrey
tévés személyiség,
aki a republikánusok...
Egy török idegsebész elvileg.
Aki Trumpnak a jelöltje, tehát ő Trump által támogatott jelölt, de nem szeretik őt a republikánusok, mert nem igazán tartják se konzervatívnak, se republikánusnak, viszont az olyan érdekes benne, hogy ő muszlim, tehát ő lenne az első muszlim szenátor, aki republikánusként jutna ráadásul be, viszont az ő ellenfele egy nagyon szokatlan figura, a Fetterman, és ő egy stroke-ot kapott a idén, azt hiszem, idén kapott stroke-ot, nem olyan régen. És nagyon nehezen beszél, gyakorlatilag egy olyan jelöltet állítottak ki, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy hát egy stroke, nagyon komoly egészségügyi problémái vannak, tehát hogy szinte megrázó élmény őt
szekunderszi egyenőt hallgatni.
Egy kicsit gusztustalan dolog ezt csinálni egy emberrel, nem?
Tehát, igen, tehát hogy miért nem meg lett volna rá lehetőség, hogy visszaléptetik, és
morálisan megkérdezhető egy ilyen jelöltet állítani azért, hogy egyszerűen visszaélnek azzal, hogy sajnálatot próbálnak ébreszteni a szavazóban, hogy ezért szavazzanak.
Hát de kérdés, hogy tehát most az itt, hogy a republikánusok mondják, hogy hát egy ilyen egészségügyi állapotban levő ember hogyan lehet.
Képes.
Igen, tehát hogy hogyan lesz képes. Viszont amit a demokraták így a republikánusok ellen használnak, hogy hát hogy merészelsz bármifajta csúnya dolgot mondani erről a szegény
beteg emberről.
Úgyhogy ők ezt nagyon furcsa, nem, sehogy se lehet belőle jól kérni, nagyon furcsa.
Tényleg hallgatni is.
Ez csak Amerikában lehetséges, olyan feelingen van.
Ennek azért köze van ahhoz az interszekcionális
az identitáspolitikához,
nem? Tehát, hogy húzzunk még elő akkor most valakit, aki most afroamerikai, vagy legyen transznemű, vagy legyen sztrókot kapott beteg ember, hogy mindenképpen valami csodabogár legyen.
Nem, szerintem nem volt ez szándékolt, ez neki a jelölése, de bennem ez, igen.
Ennem, hogy nem léptették vissza.
De bennem ez merült föl, hogy ez oké, hogyha vannak ott a demokrata pártnál olyan politikai stratégák, akik ezt vállalhatónak tartják, én ezt sem tudom hova tenni, de hogy ennek az embernek van egy családja, van egy felesége, gondolom, aki így meg ott van ő maga, hogy nem szól neki, hogy amúgy ebbe bele fogsz halni, vagy valami, vagy neked nem biztos, hogy ezt kéne.
Ebben pont ugye sokat ír a sajtó arra, hogy a feleség nagyon nyomja a kampányt, úgyhogy...
De most gondoltok bele, hogy a szenátorokat ugye 6 évre választják, nagyon és komoly. Az ember most volt a napokban a tévévita, és ugye most a republikánusok most ezeket a videókat köröztetik, hogy hát alig tud két mondatot összefüggően elmondani.
Pedig segítséget is kapott, és...
Istenem.
És sajnálatra méltó, de másrészt olyan érzés, hogy miért indítják, tehát hogy le lehetett volna cserélni a sztrókja, már olyan, tehát nem volt annyira régen, tehát nem most volt. Tehát azt hiszem január környékén.
Lett volna elég idő egy új jelöltet állítani, és őt felépíteni.
Lett volna, pontosan meg lett volna a forgatókönyv lecserélésére. Ezért most azt a Dr. Ross-t nem szeretik a republikánusok, de mégis hirtelen esélyes lett.
Pedig úgy, hogy szerintem egy hónappal ezelőtt még ilyen 10%-kal vezetett előtte ez a Fetterman, egyébként mondjuk a nevét, annyival vezetett előtte, és most gyakorlatilag ledolgozta a hátrányát, a teljesen nyílt versennyé vált ez a pennsylvániai.
Hát még van egy-két ilyen érdekesebb verseny, talán igen, amit mondtál, Georgia, az ott nagyon, nagyon szoros. Ott is a vidék és a város közti különbség, az hatalmas. Hát, de nem tudom. Tehát, hogy most egyre jobban úgy tűnik, hogy akár megnyerhetik a republikánusok a szenátust is. És talán ezt még említem, már sokat beszéltünk Ukrajnáról. Ugye Biden nem olyan rég, és ezt mi is megírtuk. Felhozta, hogy mi lesz az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásokkal, ha átkerül a republikánus kézbe. Azért azt el kell mondani, hogy a republikánusok túlnyomó többsége szintén támogatja Ukrajnának a fegyverellátását, pénzügyi támogatását, viszont a szóba került, hogy ezt a támogatást megtartják, de lecsökkentik. Tehát, hogy ezt a republikánus vezetés hivatkozva a jelenlegi gazdasági állapotra, a hatalmas kiadásokra, a COVID miatt, az inflációra, hogy lecsökkentenék. Nem vonnák vissza, tehát, hogy ezt a Biden valahogy ezt, meg a demokraták ezt próbálják valahogy így. Hogy teljesen megszűnne, de azért az a réteg, aki semmilyen szinten nem akar Ukrajnának fegyvereket adni, az egy nagyon pici réteg a republikánus pártba, de előfordulhat, hogy lecsökkentik.
Igen, és szerintem is ez a ukrajnai kihatás, ez is egy nagyon, nagyon érdekes lesz, de én nekem csatlakozok a Timihez, hogy szerintem ez el van túlozva, és ugye a Biden szerintem ő ezt felhasználja arra, hogy jó republikánusok...
Eretencsen.
Igen, hogy itt vannak ezek a... Hát, Trumpnál már láttuk ugye ezt a boszorkány üldözést, hogy ez a orosz kémkedés vád, meg stb. És akkor ezt megpróbálták így az egész republikánus pártot kompletten, mint hogyha a Kremlből irányítanák itt kézivezére módon a republikánus politikusokat, holott valóban ezeket a ukrajnai támogatásokat kétpárti támogatással szavazták meg. Szóval én nagy változást nem várok egyébként, mert ezt már talán mondtuk is egy korábbi podcast során, hogy ez a ukrajnai háború az amerikaiaknak a hátuk közepére nem kívánták, mert ők Kínával akarnak foglalkozni, viszont ha ők keményen megvédik Ukrajnát, akkor az azt is fogja jelenteni. Kiadása lehet a kínaiakra is, hogy akkor akinek azt mondják, hogy jó, ezt a Taiwan dolgot, akkor nem biztos annyira fogjuk erőltetni, mert hogyha egy olyan ország Ukrajna, ami nincsen hivatalos szövetségben az Egyesült Államokkal, semmilyen szerződés nem kötelezi, hogy segítse Ukrajnát, akkor egy Taiwan, amelynek gyakorlatilag a léte az már hosszú évtizedek óta az amerikai támogatáshoz van kötve, és az amerikaiaknak kilométerekkel fontosabb, mint Ukrajna gazdaságilag, ugye, akkor az amerikaiak ott még nagyobb erőbedobással segítenék a taiwaniakat. Szerintem ez a abban a világban, amiben most élünk, és amiben megyünk bele egyre inkább, hogy itt mindenki ilyen többpólusú világrendet vár, hogy itt tényleg itt eljön a Kánaán, meg a minden igazságos lesz, a valóságban pedig abból fog állni, hogy az Amerikai Egyesült Államok fog vetélkedni Kínával, és mindenki majd csapódik, és próbál ebben a térben, amit ez a két nagy szereplő meghatároz, ebben elműködni. És hát ez majd még egy konkrét
beszélgetés
megér.
Fogjuk ezt kielemezni. Hajdú Tíme, Hende Oliver, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettetek megérteni a helyzeteket, a szituációt. A hallgatóknak köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Itt hívnám fel a figyelmet mindenkinek arra, hogy november 1-i izraeli választásokról élő hírfolyammal készülünk, tehát nem érdemes sehova máshova menni, mint a Neokonra, amúgy sem érdemes sehova máshova menni Neokonra, de ami konkrétan ezt a választási versenyt illeti, a Neokon biztos, hogy a legmegbízhatóbb és a legprecizebb információforrás lesz. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmét. Arra is még egy szolgálati közlemény, mindenkit kérünk és arra buzdítunk, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, iratkozzon fel a Neokon alsó jobb oldalán található értesítések gombra, hogy ne maradjon le senki semmilyen fontos hírről. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, illetve a figyelmet. Legközelebb jelentkezünk.